A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Hidvégi Krisztina köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége dr. Vokó Zoltán, a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológia értékelő és elemzési központ igazgatója, akivel a következő szűk órában azt vesszük sorra, hogyan haladnak az eddigi szűrővizsgálatok, mire lehet jó a nemrég indult átfogó hazai szűrőprogram, és egyáltalán milyen helyzetek várhatóak, mikre érdemes szükséges számítani a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Azt már lehet sejteni, hogy nem sprintre, hanem maratonra kell készülni. Jó estét kívánok, igazgató úr, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Először is kérem, segítsen tisztázni azt, hogy az Egyetem Egészségügyi Technológia Értékelő és Elemzési Központja, amelyet ön vezet, egészen pontosan milyen feladatokat lát el úgy általában, és most milyen plusz kihívásokkal kell szembenézniük?
Általában jellemzően ez a központ egészséggazdaságtani kutatásokkal foglalkozik. Olyasmi kérdésekre keresi a választ, hogy bizonyos új egészségügyi technológiák milyen többlet egészségnyereséggel járnak, és milyen többlet költségekkel, annak alapján, hogy meg lehessen ítélni, hogy egy-egy új technológia költséghatékonyan bevezethető-e, vagy milyen költségvetési hatással jár. Ez mondjuk a fő profilunk, de emellett egészségügyi adatoknak az átfogó elemzésével foglalkozunk mi.
Most milyen feladatkörökkel bővült a mindennapi teendőjük? Hogyan telik egy napjuk?
Hát jelenleg a fókuszunkban az epidemiológiai felmérésnek a tervezése áll, illetve hát majd lesznek feladataink ennek az elemzésével kapcsolatosan is, ez most a legmeghatározóbb.
Ugye reprezentatív minta alapján csak nem 18 ezer ember bevonásával egy átfogó szűrővizsgálatba kezdett a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a 4 hazai orvosképző, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Hogyan látja, mik az eddigi tapasztalatok?
Hát sokrétűek ezek, hogyha a résztvevő partnerek oldaláról nézem, akkor azt kell mondjam, hogy egy nagyon erős szövetség és közös munka jött létre. Mindenki átérzi ennek a fontosságát. Mozgósították az egyetemek nagyon gyorsan az erőforrásaikat, megszervezték a mintavételezéseket, együttműködnek a településekkel, polgármesterekkel, mentőszolgálattal, rendőrséggel adott esetben. Nagyon jó az együttműködés az egyetemek és a KSH között, tehát erről az oldalról azt tudom mondani, hogy egy nagyon gyors, szervezett tervezés és lebonyolítás történt, amelyben minden intézmény kivette a maga részét. A másik oldalról, a résztvevők oldaláról is azt érzékeljük, hogy nagy a lelkesedés, érdeklődés, a vártnak megfelelő a részvétel talán annál kicsit magasabb is, mint amivel mi számítottunk az előzetes közvéleménykutatási adatok alapján, de hát ez túl magas semmiképpen nem lehet. Ugye itt az a cél, hogy a lehetőleg a legtöbb résztvevőt be tudjuk hívni a vizsgálatba, akik a kiválasztási listán szerepeltek, érdeklődnek az emberek, együttműködnek, tehát az egész ország megmozdult, azt kell mondjam, a siker érdekében.
Önöknél az egyetemen hogyan telik egy munkanapjuk?
Én a területi munkában nem veszek részt, nekem a tervezés, elemzés a fő feladatköröm. A kollégák viszont folyamatosan reggeltől estig végzik a tesztelést egy munkabeosztás szerint. Ugye megvan, hogy melyik egyetem, melyik megyéért felelős, vannak fix pontok, ahol szűrőállomásokat működtetünk, vannak mozgó szűrőállomásaink, van, akihez helyben a lakóhelyre kell menni, különösen igaz ez az idősekre, krónikus betegekre, tehát reggel elindulnak a csapatok, és este hazatérnek tulajdonképpen a különböző szűrőállomásokról. Napközben is érkeznek vissza minták a távolabbi helyszínekről, este érkeznek be, és akkor ezek folyamatosan feldolgozásra kerülnek a laborba, illetve a minták egy része hosszabb időre tárolásra kerül, mert vannak olyan vizsgálatok, amelyeket csak később fogunk elvégezni belőlük.
Mennyi idejük volt felkészülni?
Hát ez nagyon gyors volt a tervezés. Tulajdonképpen a döntéstől számított 10 nap múlva már az első mintavételezések el is kezdődtek. Tehát ott az a 10 nap az egy roham tempóban éjjel-nappali munkával telt.
Gondolom, ezt önnek szakmailag koordinálni igen nagy kihívás lehetett, meg az is jelenleg.
Szerencsére nem csak egyedül vagyok én benne, tehát egy elég komoly stáb volt a kezdetétől fogva, egy epidemiológiai munkacsoportot hozott létre a rektor úr, amelyben a többi egyetem is képviseltette magát a tervezési fázisban is, de most is minden nap megbeszéléseink vannak, ahol az esetleges problémákat meg tudjuk oldani, megoldásokat keresünk a felmerülő kérdésekre.
Tapasztalt eddig fennakadást?
Különösebb fennakadást nem. Tehát azt kell mondjam, hogy a tervezetnek megfelelően zajlik. Persze mindig adódnak hirtelen olyan operatív kérdések, amelyeket meg kell oldani, de összességében azt mondhatom, hogy zökkenőmentesen zajlik a felmérés.
Ez a járványügyi kutatás egy tudományos vizsgálat. Ilyen típusú szűrőprogram még nem történt a világon. Ha jól tudom, ez lesz az első teljes országot lefedő szűrési program, tehát mondhatjuk azt, hogy egy teljesen precedens értékű vizsgálatsorról van szó.
Majdnem ezt mondhatnánk. Igazából egy másik ország, ahol hasonló vizsgálat történt, a Szlovénia. Ott egy országos mintán történt ugyanígy a fertőzöttségnek, illetve az átfertőzöttségnek a mérése. Az egyéb példák, azok több, mert vannak más vizsgálatok is, amelyek hasonlóak, de vagy nem országos reprezentatív mintán zajlottak, vagy nem tartalmazták például az immunológiai vizsgálatokat, csak a vírus kimutatásra vonatkozott, ilyen például egy izlandi vizsgálat. Tehát vannak hasonlóak, de olyan országos reprezentatív vizsgálat, ami együttesen mérte mind a fertőzöttséget, tehát a jelenlegi aktív fertőzőknek a számát egy teljes lakosságú populációban, illetve az átfertőzöttség mértékét, az tudomásom szerint csak Szlovéniában volt.
Hogyan történik maga a mintavétel?
A felmérés az három fajta adatgyűjtésből áll. Egyrészt mintavétel történik a torok és orrvállalékból a vírus kimutatására, ugye ez a bizonyos PCR-nak nevezett technológia, amely a vírus örökítő anyagát amplifikálja és mutatja ki. Ugye ez mutatja meg azt, hogy ki az aktuálisan fertőző, mert üríti a vírust. Ez az egyik, ehhez egy pálcával veszik a mintát a torokból, illetve az orrból. A másik mintavétel, ami ugyanúgy történik ezen a helyszínen, a szűrőállomáson, az pedig egy vérvétel. Talán fontos hangsúlyozni, hogy teljesen biztonságosan, tehát védőfelszerelésben veszik a kollégánk a szűrőállomások, ha egészségügyi intézményben vannak, akkor is elkülönülten vannak a normál kórházi ügymenettől, tehát szeparált részeken, pont annak érdekében, hogy a résztvevőket és a kollégáinkat se veszélyeztessük. Itt azért igyekszünk úgy megszervezni, hogy ne kerüljenek túl közel egymáshoz a résztvevő személyek, az orvosi személyzet pedig védőfelszerelésben van, tehát hogyha most valakinek nincs maszkja, az nem akadály, és akkor a kollégák a helyszínen is tudnak adni, ha úgy látják, hogy szükség van rá, mert mondjuk éppen több ember van viszonylag kis helyen. Ha mondjuk két résztvevő egy időpontban érkezik a szűrőállomásra, akkor persze nem célszerű, hogy egymással ott beszélgessenek, egymás közelébe menjenek, mint ahogy ma ez egyébként sem célszerű.
A vizsgálatokon kívül 30 kérdésre is válaszolniuk kell az embereknek. Tudná néhány példát mondani a hallgatóknak, hogy milyen kérdések ezek?
Igen, meg talán az is érdekes, hogy miért fontosak. Egyrészt vannak demográfiai, társadalmi, gazdasági tényezőkre való kérdések, tehát nyilván az életkorát azt más forrásokból is ismerjük az illetőknek, meg a lakóhelyét, ezek nagyon fontosak egyébként azért, hogy a becsléseket ezek szerint is meg tudjuk adni, de például ebbe a csoportba tartoznak a munkavégzésre vonatkozó kérdések, hogy aktív-e az illető, dolgozik-e, ha igen, akkor például egészségügyi vagy szociális intézményben-e, mert szeretnénk egyes társadalmi csoportok szerint is vizsgálni a járványnak a kiterjedtségét, de további kérdések azok a járvány kezdete óta előfordultak-e esetleg tünetei, és ha igen, milyenek. Ennek az a jelentősége, hogy adott esetben az azonosított fertőzésen átesett személyek körében, akik ugye nem voltak eddig ismertek, azonosítani tudjunk olyan tüneti profilokat az enyhe tünetek közül, amelyek azért jellemzőbbek lehetnek, és így a későbbiekben a célzott tesztelések, tervezésekről figyelembe vehetőek. Rákérdezünk a kontaktusaikra a munkahelyen, otthon, hányan élnek együtt a munkahelyen, az elmúlt időszakban bejártak-e, ott hány emberrel volt kontaktusuk, illetve egyéb helyen, hogy azt is vizsgálni tudjuk, hogy a kontaktus mintázat az mennyiben köthető az átfertőzöttséghez, fertőzéshez. Ez erre vonatkozóan, ugye a kontaktusokra vannak más forrásból is adatok, csak azokat nem lehetett eddig hozzá kötni a fertőzöttségi állapothoz, ebben is tud novumot hozni a vizsgálat. Rákérdezünk krónikus betegségeknek a meglétére, ugye ezekkel való összefüggése betegség prognózisának, illetve a tünetek súlyosságának megjelentek tudományos adatok. Szeretnénk azt megvizsgálni, hogy itt a magyar populációban bizonyos krónikus betegségek megléte hogyan kapcsolódik a fertőzöttséghez. Erre vonatkozóan a laborvizsgálataink is hoznak majd adatokat, mert abból mérünk olyan paramétereket, amelyek egyes szervrendszereknek a működésére utalnak.
Esetleg vannak olyan kérdések, amelyek az életmódra kérdeznek rá?
Igen, van, a dohányzás van a kérdőjében, ugye nekünk egy egyensúlyt kellett találni abban, hogy minél rövidebb legyen, így minél többen kitöltsék, illetve minél informatívabb. Ez az egyik fő életmódbeli tényező, amivel kapcsolatát felvetették a vírusfertőzésnek, magának a kockázatnak és prognózisnak, és itt ellentmondóak a tudományos adatok. Rákérdezünk a testmagasságra, testtömegre azért, hogy az elhízottság mértékéről is kapjunk adatot, ugye az obezitással való kapcsolata, a prognózisnak, a betegségnek az is egy nyitott kérdés, de jelennek meg erre vonatkozóan tanulmányok. Egyéb életmódi kérdésre nem kérdezünk rá, de még a testmozgás lehetett volna olyan, ami esetleg megkerülhetett volna, de végül az nem került a kérdésre.
Igaz lehet-e az, hogy a vércsoport is befolyásolhatja a vírusnak való kitettséget, vagy a szövődmények kialakulását? Lehetett hallani, hogy kínai és amerikai adatok azt mutatják, hogy a nullás vércsoport némi védettséget jelenthet, az A-s vércsoportúaknál pedig valamennyivel nagyobb a kitettség, a B-s vércsoportúakra vonatkozólag én nem olvastam adatot, de az országos szűrőprogramban számos más lényeges paramétert is vizsgálnak, hogy teljes képet kapjanak a magyarországi helyzetről. Mik még ezek a paraméterek?
Én a vércsoportra vonatkozóan jelentek meg már tudományos közlemények, azért ezt még óvatosan kezelném, még megerősítésre válnak, ezek még nagyon első vizsgálatok. Mi nem vizsgáljuk a vércsoportot ebben a kutatásban, viszont fogunk vizsgálni bizonyos laborparamétereket, amelyek adott esetben jelen pillanatban még nem is ismertek, illetve genetikai tényezőket, ezeknek a kapcsolatát a betegség kockázatával. Azért jelentős földrajzi különbségek vannak abban, hogy milyen mértékben sújtott a járvány bizonyos országokat. Ez egyrészt a járványügyi intézkedések bevezetésének az időpontjától is függ, de felvetődtek különböző lehetőségek, hogy például a nyugat-európai számokhoz képest Kelet-Európában miért alacsonyabb a járványnak a terjedése, és itt felvetődhetnek bizonyos genetikai tényezők is, amelyek az immunrendszer ennek az irányításával, működésével függenek össze. Tehát ilyen jellegű vizsgálatokat is fogunk csinálni, de azt kell mondjam, hogy ez inkább a jövő, most arra fókuszálunk, hogy a legfontosabb ismereteket, amelyek a járvány kontrolljához szükségesek, megszerezzük ebből a vizsgálatból.
De azért mégis kíváncsi vagyok az ön véleményére. Érintőlegesen ugye említettem, hogy a nullás vércsoport állítólag némi védettséget jelent, az A vércsoportúaknál valamennyivel nagyobb a kitettség. Én speciál B vércsoportú vagyok, kell-e aggódnom jobban, mint másoknak esetleg?
Én szerintem ezeket az eredményeket ebben a pillanatban, de hasonlóan, ami a BCG oltásra vonatkozó eredmény is, kellő óvatossággal és kritikával kell most még fogadni. Ezek egyike sem olyan súlyú tudományos bizonyíték ma még.
De lehet ebben valami?
Természetesen lehet, hiszen a vércsoporttal összefüggő adott esetben genetikai tényezők valamilyen módon kapcsolódhatnak akár az immunrendszer működéséhez, és én nekem ez nem a szakterületen, tehát meg nem nagyon mernék elkalandozni, de hogy most megpróbáljam ezt megfejteni. Előfordulhat ilyen, egyenlőre ugye ennek a mechanizmusáról sem nagyon ittak semmit, de azt mondom, hogy ebben a pillanatban ez semmiképpen nem olyan eredmény, ami miatt mondjuk a mindennapokban azt az utat kellene követnünk, hogy bárki a vércsoporttól függően azt gondolja, hogy most neki fokozott védelemre van szüksége, vagy pedig nyugodtan lazíthat a távolságtartás intézkedéseken.
Elképzelhető az, hogy bekerül majd a figyelembe vendő tünetek közé akár egy hasmenés, egy hőemelkedés?
Ugye önmagában hát azon múlik, hogy ki tudjuk-e mutatni azt, hogy azok a tünetek gyakrabban fordultak elő, vagy akár kombinációjuk azok körében, akik tünetmentesen, vagy hát akkor így módon nem tünetmentesen, hanem enyhe tünetekkel, de semmiképpen nem olyan súlyúval, hogy ismert esetekké váltak volna, vészelték át a fertőzést. Na most ugye itt több, alapvetően ugye a domináns tünetek azok a légzőszervi tünetek, tehát a nehéz légzés, köhögés, illetve a magas láz, gyengeség, izomfájdalom. De emellett azért elég sok egyéb olyan tünet előfordult már, és erről vannak irodalmi adatok, amelyek kandidáns tünetek arra vonatkozóan, hogy nézzük, hogy ezeknek a kombinációja gyakrabb vagy önmagában akár egy-egy, amit említettél, például a hasmenés, hányinger hányás, hasi fájdalom, de a fejfájás is ezek közé tartozik, illetve megjelentek eredmények arra vonatkozóan, hogy egyeseknél a szaglóérzék vagy az ízérzés gyengülése volt az első tünet, amivel a betegség jelentkezett. Tehát ezekre kérdezünk mi még rá. Előfordulhat, hogy adott esetben nem találunk semmilyen összefüggést, de bízunk benne, hogy bizonyos kombinációival ezeknek a tüneteknek ki tudjuk mutatni a kapcsolatát az enyhe tüneteseknek, és akkor az ugye segíthet abban, hogy mondjuk az esetdefiníció bővítésével lehessen a tesztelést hatékonyabban végezni.
A kínaiak érdekes új felfedezést tettek a koronavírus kapcsán. Szerintük a fertőzés nemi aktus útján is terjedhet. Mit gondol erről?
Ezt szintén ma láttam erről a híradást. Én azt gondolom, hogy természetesen előfordulhat, hogy különböző testváladékokban megjelenik a vírus.
Akár nyálban, vizeletben,
akár
székletben.
Nyálban például jól kimutatható. Ennek, hogy mondjuk a spermában megjelenik, azt gondolom, hogy gyakorlati jelentősége nincsen. Tehát azok a nem úton terjedő fertőzésnek a lehetősége ugyanígy módon fennállhat, de ugye azok, akik olyan közösségbe kerülnek, hogy nem úton terjedjen köztük a betegség, azok légúti úton már nyilvánvalóan sokkal könnyebben és akár előbb is megfertőzhették egymást, tehát gondolom, hogy járványügyi szempontból ennek nagy jelentősége nincsen.
Köszönöm szépen, most tartunk egy rövid szünetet, következnek a hírek itt a Trend FM-en, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést a nap vendégével, dr. Vókó Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológia Értékelő és Elemzési Központ igazgatójával. Maradjanak velünk itt, hallgassanak minket tovább.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.